Jó napot, jó estét, Boldog Kölyi Zsolt, a Jégbüfé vendége, az év ismeretterjesztő tudósa, így jól mondtam, vagy megint nem
De, abszolút jó.
Mert hogy ezt megpróbáltam szabályosra gyakorolni, mielőtt a felvétel elindult volna, és nem mindig jött ki. Minden esetre, mert arra jár rá a szám, hogy tudományos ismeretterjesztő professzora. Boldog Kölyi Zsolta, nagyon sokszor készítettem már interjút, szerintem a heti Jégbüfé néző is ismerik, noha legalább 10 évvel korábban kezdődött a Klubrádióban a mi kapcsolatunk, amikor egy nagyon érdekes tanulmánya jelent meg, erre majd vissza fogok térni, de most az elején azt szeretném tudni, hogy ez az ismeretterjesztő tudósként való kitüntetés, ez mennyire talált a szíven, mennyire fontos dolog ez?
Hát így közel 12 éve foglalkozom ezzel a fajta társadalmi küldetéssel, nevezzük úgy, és igazából az első 10 évben nem nagyon kaptam így visszajelzéseket. Nem vagyok ilyen elismeréspárti, tehát nekem nincs nagyon szükségem rá, viszont egy ilyen visszajelzés kell. Tehát, hogyha az ember nem tudja, hogy mit szól a szakma, a orvosi szakma, az újságíró szakma, mit szólnak a civilek, akkor az ember egy kicsit olyan légüres térbe érzi magát. Az utóbbi másfél-két évben megkaptam mindent, amit lehet, tehát igazából úgy gondolom, hogy amit csináltam, annak volt, van és lesz értelme.
Na most a mostani elismerés áradat az a Covid-dal kapcsolatos szerintem, mert hogy akkor nagyon sokszor exponáltad magad és beszéltél. Uh-huh. Előtte viszont, amire felfigyelhettek szintén a nézők és a uh-huh. hallgatók, meg az újságolvasók, amikor neki mentél azoknak a sarlatánoknak, akik például a homeopátiával kapcsolatban vallották magukat elkötelezettnek, és aztán mindenféle megszólalásod alapján kaptál hideget és meleget. Ez mennyire viselt meg?
Megpróbálom kicsit kijavítani. Tehát igazából mint az orvosi kamarától, mint pedig a várostól nem csak a Covid miatt kaptam, hanem amit említettél, Hogy mennyire viselt meg? Hát nem tudom, te mint újságíró gondolom hozzá vagy szokva az ilyenfajta támadásokhoz, hogy a kutatónak, egyetemi tanárnak kicsikét más a helyzet. Amikor elkezdtünk beszélgetni annak ide a Klubrádióba, általában ilyen társadalmi semleges témák voltak, és ott inkább ilyen pozitív tudós kép élt rólam a köztudatban. Amikor fölvettem legelőször a homeopátia, hogy mondjam, csizmáját az asztalról, hogy nem tudom, akkor kezdődtek ezek, és a Covid alatt nagyon bedurvultak, lényegében elszabadult a pokol. Hát azt gondolom, hogy valami lelki alkat szerintem kell hozzá. Sokan
neked vagy a nézők is a befogadók részéről?
Hát nekem is kell. Szerintem nekem elég jó ilyen tűrő alkatom van. Akik hogy kitartottak itt a Covid alatt, őket is érték támadásra, tehát nem volt hol egyetlen ilyen áldozat, hogy így mondjam, de tényleg kell. Tehát amikor ezrek vagy tízezrek üvöltik az ember szemébe, hogy inkább a akasztófát szeretnék látni, meg hasonlók, az nem, hogy mondjam, föl kell venni valamilyen egyfajta páncélt, és akkor az ember nem úgy gondol rá, hogy elképzel, hogy mi lenne.
Van neked ott arra megfejtésed, hogy miért hit kérdése az, hogy valaki oltáspárti vagy oltásellenes?
Hát ez sok dologtól függ, ez a szociálpszichológiának a témakörül. Olvastam róla nyilván sokat. Hát sok, tehát a ideológiai dolgok vannak, a csoport identitás, tehát az, hogy a csoport az tartozik valaki, és hogyha valamiben hisz, és akkor egy másik dologban is, az akkor ugyanabban is fog hinni, a személyes identitás. Meg van egy ilyen, amit nem szokott így említeni a szociálpszichológiai szakirodalom, hogy én nem lehetek hülye. Tehát nekem is kell valami, hogy véleményem legyen, és az nem lehetséges, hogy valamelyik professzor az okosabb nálam, hülyébb, emiatt le van fizetve, buta, mit tudom én, rengeteg ilyen dolog van.
Ja, azt hittem, hogy lesz egy ilyen megfejtés, hogy általános bizalmatlanság van, tehát amit a kormány képvisel, az már eleve nem lehet jó. De közben nem ilyen alapon mentek a törésvonalak, mert voltak pro és kontra
Magyarországon nem
oltás ellenesek és oltáspártiak, a független attól, hogy valaki ellenzéki vagy kormány.
Magyarországon érdekes helyzet alakult ki, itt ugye nálunk a kormánypárt a jobb oldala, hogy így mondjam, és ő vette védelmébe ugye az oltás pártiságot, így mondjam, ugye a Dentorum, és emiatt ugye egy érdekes helyzet alakult
ki. Hogy a progressziót ők képviselték.
Így van, és gyakorlatilag az elején a baloldal kezdte támadni. Tehát én sokat nem szerepeltem a háttérbeszélgetésekben, próbáltam magyarázni a politikai szereplők és a baloldalon, hogy nem teljesen jól látják a dolgokat. És inkább itt nálunk a szélső jobbra szorult a dolog. Tehát Amerikában például a jobb oldal szerves része, konzervatívok szerves része, republikánusoknak az oltás ellenesség. Németországban is inkább szélsőség lett, de van, ahol tényleg a jobb oldalhoz kötődik az egész. A jobb oldal ugye, ezt jobban tudjátok, tolódik még jobbra világszerte, vagy nem tudom, és itt ilyen eszméket karolnak föl sajnos.
Hát milyen szerencs, hogy itt azért van egy szélső jobb, amelyik ezt képviselte.
Hát így jött a parlamentben valószínűleg a Toroszkő.
És az honnan jöhet, hogy azt vizionálták, hogy csippekkel látják el az oltás által, de beküldik a nanocsippet, és akkor azzal majd manipulálják kívülről az illetőket. Ezek már tényleg ilyen sci-fi gyanús történetek.
Magyarországon ennek a történetnek a fő proponense egy orvos. Aki ellen már az orvosi kamara is fellépett.
Orvos? Azt nem is tudtam, tényleg.
Ne nevezzük most meg, szerintem aki ott Gödény körül próbál kutakodni, megtalálja mindjárt nevét. Így van, egy orvos fél az 5G-től, meg a csippektől, meg hogy azért van belénk ültetve egyrészt, hogy lehallgassanak bennünket, meg hogy később valami gomnyomással elpusztítsanak bennünket, túlszaporodás, stb. Ügyében. Hogy ki találta ezt ki, ezt nem tudom, vagy valami amerikai, vagy német, valaki lehetett, gondolom, azt egy eltered ebben a közösségekben. Tehát ilyen abszurd dolgok, vagy ettől még abszurdabb dolgok is, sajnos. Úgyhogy...
És amikor te ezekkel kapcsolatban fölléptél, akkor elkezdtek átkozni téged?
Hát, hogyha nagyon finoman akarjuk kifejezni, akkor elkezdtek átkozni. Így van.
De nem kaptál fenyegetést, vagy igen?
Hát voltak fenyegetések egyébként, de azért nem vettem komolyan. Egyáltalán persze tudja az ember, hogy van egy-két ilyen elmeháborodott, aki akár valami cselekvése is, hogy mondjam, kész, de valahogy ettől nem tartottam. Más dolgok bántottak inkább, mint azok, akik nem értik, mi van elmögött, és akkor hívőzöngenek, meg meg akarnak feszíteni, meg hasonló. Mindenesetre az utcán, hogyha érdekes, akik ilyen oltáspártiak, vagy racionális gondolkodásúak, az utcán mindjárt megismernek, odajönnek és gratulálnak, akik meg nem. Én már láttam magát valahol, és akkor mondtam neki, hogy valahol hodolulban találkozható, nem tudom, és akkor gyorsan eljövök, mielőtt rájön, hogy hogy. Van egy, hogy csoportosan is így realizálnak, és akkor megpróbálok így tamit gyorsan lelépni,
azért
de nem volt
atot. Tudós, azért csak nem vernek agyon a nézeteiért.
Nem tudom, ne legyek én az első példa erre. De most már kezdek így kikapni a köztudatba, úgy vettem észre.
Hát az most is az ellen teszünk, hogy kikapjál a köztudatba. Igen. Annyira benne vagy a köztudatba, hogy a tudományos újságírók szavazták meg neked ezt a díjat.
Igen.
Mondanám, hogy ez biztos jó dolog, mert hiszen az a közeg emelt a vállára, amelyik a legélénkebben kapcsolatban van azokkal az emberekkel, akik szeretnek tudományos megfejtésekre találni a hétköznapokban, tehát hogy ez egy nemes dolog, és ha azok ismerik el a munkádat, akik maguk is ebben tevékenykednek, az szerintem egy prima érzés lehet.
Nagyon jól esett. Habár én is most már újságíró leszek.
Újságíró leszek?
Kérvényeztem a felvételemet az újságírók közé.
Melyik szövetségben?
Ja, na aztán tehát az újságíró klubja, nem tudom milyen szövetséget képvisel.
De miért gondoltad,
hát hogy olyan sokat írtam már, vagy nem tudom, hogy szóval úgy gondoltam, hogy egy kicsit
tudósként éves... egyébként ez nem koptat a hírneveden, vagy a pupóárodom?
Hát én nem tudom, hogy koptat-e.
Nem vetted észre, hogy kevésbé vesznek komolyan a saját közegedben, vagy a...
Bizonyos dolgokat észrevettem, ezt, hogy nem vesznek komolyan, nem. Tehát ugye, aki egyetért, az olyan is gratulál, meg további sikereket kíván. Aki nem, az különféle technikákat alkalmaz általában a háttérben. Néha egy előbukkan. Nem az, hogy nem vesztek komolyan, hanem én azt gondolom, sokszor egyértelműen egyfajta irítség motiválta a dolog van, és igazából nekem ezek az ilyen fájóbb, hogy mondjam.
Egyszerű szereplési irítség.
Tessék?
Egyszerű irítség a szereplésre?
Én azt gondolom, és amikor már utána kaptam járni, hogy most tényleg arról van egy szó, hogy valamiben nem értenek egyet, amit mondok, nem ez derült ki. Tehát ez az, ami nekem egy fájó pont, de mindegy, lapozunk ezt a dolgot.
Azért hoztam egyáltalán szóba ezt, mert módom volt beszélgetni nagyon sokszor Czeisel Endrével, már interjút is sokszor csináltam vele, és ő egy ilyen istenáldott a tehetség volt a tudományos kommunikáció területén, igen. Tehát szerintem hozzáfogható, ami jól beszélő nem is nagyon született, igen. Ő is volt az első egyébként ebben, és mondjuk Csányi Vilmos, és aztán csak Csányi sokkal később kezdett el kifelé kommunikálni a közönség felé. És ő nagyon, Czeisel Endrét nagyon megviselte az, hogy valószínűleg az irigység faktora igen. számíthatott, de hogy hiába volt a tudományos publikációja szám szerint igen. Igen. mindenhez képest sok és megfelelő, hogy őt nem lett akadémikus, nem kapta meg azokat a... Szóval nem fogadta be a közeg. Bizonyos szintig hagyták elmenni, de nem tovább.
Nekem is jönnek bizonyos visszacsatolások. Igazából nyilvánosan egyetlen egyszer fogalmazott meg velem szemben egy ilyen szakmai kritika, a magyarság genetikája kapcsán készítettem egy interjút. Néha én voltam, aki interjút készített. Egy magyar archeogenetikussal, Török Tibornak hívják, és én teljesen kívül...
Archeogenetika hát is úgy, létezik?
Igen. Ez tehát azt, hogy csontokból próbálnak kiszedni DNS, és akkor állapítják meg.
A magyarság génjét kiszedték?
Ez nem így, mert génjét, vannak ilyen variánsok, tehát ilyen génvariáns, stb. És akkor... Tehát én is foglalkoztam populációgenetikával, ennek ellenére teljes mértékben, mint egy riporter úgy viselkedtem, semmifajta, hogy mondjam, a nézeteimet nem kevertem ezzel. És úgy volt, hogy megkérdezem a másik felett is, a régész felett, aki egy magasrangú akadémikus régész volt, és ahelyett, hogy nekem küldte volna, írt a HVG-be egy ilyen ellenciket, ahol engem összemosott ezzel a Tiborral, és nagyon sokan alatt tájékozódtak, és akkor ezt szemembe vetették, hogy én gyakorlatilag genetikusként teljesen szemben megyek a régészettel, holott ez álba szót nem mondtam semmiről, csak kérdeztem, és ugye az interjú, másik interjú alanyom pedig ahelyett, hogy nekem adta volna az interjúját, hogy megígért írt egy ilyen cikket. De ez volt, ami nyilvános, így a háttérből hallottam egy-két dolgot, de mindenhol azt ültem ebből, hogy nem a szakmai tartalommal van probléma, hanem a Czeisel effektus.
Ja, igen, egyébként aki a nyilvánosság elé lép és a nyilvánossággal kommunikál, az a saját szakmai közösségétől is kaphat arra nézve ítéletet, hogy ő hogy szerepel a nyilvánosság előtt. És az is lehet hátrány, hogyha túl jól szerepel, meg az is, hogyha másképpen vagy rosszabbul, mint ahogy azt elvárja tőle a kollégiális közönség. Tehát ezek veszélyes dolgok veszélyes.
Na, olyan kritikát kaptam.
De te már akadémiai tag vagy, nem?
Nem vagyok akadémikus, akadémiai hanem doktor vagyok.
És lennél akadémikus, kisvártatva?
Hát én nem tudom. Az, hogy az...
Oda hívják az embert, vagy oda
pályázni annak van egy ilyen protokollja, tehát javasolni kell, jól tudom, három embernek, és akkor megvitatják, stb.
És az a cél egyébként? Tehát egy tudósnak az a csúcs, hogyha akadémikus.
Hát
a
nyugdíjas, ez kap egy csomó plusz
kérdés. Nem erre gondoltam, hanem azért az...
Nem tudom, én címekre nem nagyon szoktam hajtani.
Beéred az egyetemi tanársága?
Egyetemi tanár és intézetvezető, mert ott van, hogy mondja, az ember szabad kezdve, hogy meg tudja valósítani mind az oktatásban, mind pedig a kutatásban, de feljebb nem nagyon törekedtem, nem is nagyon hívtak, hogy így mondjam, hogy vegyek részt különféle dolgokban. Nekem ez abszolút elég is volt egyébként, így legalább tudtam foglalkozni más problémákkal. Említettél valamit ezzel kapcsolatban, hogyha szabad, tehát azt mondtam, hogy ez volt az egyetlen szakmai kritika, sokféle módon próbáltam ezt a kommunikációt folytatni, és az egyik módját ezt nagyon sokan támadták, tehát ez egy másik fajta kritika, tehát kiállni, vitatkozni a szellemi vezérekkel. Na ez itt tényleg sok támadást kaptam. ezzel kapcsolatban. Ugye egyik oldalról, akik a támogatói ennek a szellemi vezérnek 100%-ban elbuktam a vitát, ez volt az ő véleményük. A másik oldalról pedig az volt a kritika, hogy nem tudtam ezt a csoportot meggyőzni, és emiatt elbuktam a vitát. Tehát igazából mindenki ugyanarra az egyébként meggyőzhetetlen csoportra utalt. Meg egyéb ilyen kritikák voltak. Tehát ez a másik, aki ami a negatív dolog volt. A többi ilyen kommunikációs formában nem voltak ilyen problémák szerintem, vagy nem tudom.
Na most, itt, bocsánat, de nem tudok ellenállni a vágynak, hogy ide ne húzzak egy olyan részletkérdést, amiben te magad egyébként tudósként vagy illetékes, nem kommunikátorként, hogy nevezetesen biztos láttad már, hogy mostanában divat ez a MyHeritage című ilyen genetikai őseinknek a felkutatása, aminek alapján kiszámítják, hogy az ember hány százalékban askenázi zsidó, és hány százalékban az ősei Észak-Írország és Dél-Olaszország területéről fújottak össze a szél által, hogy ebből mennyit lehet komolyan venni? Ez a magyarság géngyéről jutott eszembe egyébként, hogy ezt szóba hozzam nálad.
A különböző cégeknél nem tudjuk megmondani, hogy milyen fajta módszereket alkalmaznak. Igazából én is megcsináltattam ezt.
Én is megcsináltattam?
Nálunk is meg lehetne csinálni, csak ugye állami pénzt nem szeretném.
Nem lehet erre fordítani,
a gyerekeimet és anyámét is.
Hát, de legalább mondd el a filozófiáját, hogy ez nem a filozófiáját, pont ne a filozófiáját, hanem a realitás tartalmát, hogy ez mind alapszik.
Vannak ilyen genetikai, tehát igazából van, hogy az embernek a DNS-e 23 kromoszómába csomagolt, és akkor nagyon kicsi a változékonyság ebben. Tehát az ilyen pontmutációk, tehát egybeállításnak a változása, abban a különbségek emberek között kb. 0,1% minden eszetik bázis, és akkor ez alapján a különböző népcsoportok azt tudnak rendelni ilyen genetikai markereket, hogy most azon a helyen egy C betű van, vagy egy T betű van, vagy nem tudom, és akkor megpróbáljuk így összerakni, hogy akkor honnan származik az ember. Most nekem kiadta, hogy a fiaim 50%-ban rokonaim, tehát nincs ilyen probléma, de amikor megállapította azt, hogy pontosan honnan származunk, hogy hiába adtam össze az ő, hogy mondjam, levonva az anyjuk 50%-át, vagy nem pontosan jöttek ki a dolgok, tehát
megmondták, hogy
görög vagy olasz, és akkor nekem meg ilyen Dél-Európa, vagy nem tudom, szóval, meg ott nekem is vannak ilyen.
Én észak-ír angol ősökkel rendelkezem állítólag, ami
ugye
észak-ír és Anglia környéke. És ezt sikerült a gyerekemben fölbukkantani, amiből megállapítottuk, hogy akkor ezt nem a papájától hozza, hanem valószínűleg tőlem hozza, miközben erről semmilyen információ nincsen, de vannak mondjuk Észak-Írországra jellemző génmutációk, amiket ki lehet mutatni. Egyen ez érdekelne, hogy van zsidóság génje? Hát miféle dolgok ezek?
Vannak markerei a zsidóságnak, csak ott viszonylag egybe mosódik ott a kicsit az arab népessége, és nehéz. Tehát, hogy több ilyen marker is ott van, ami arra utal, hogy zsidó, akkor azt lehet prediktálni, hogy tényleg zsidó, de elég.
De lehet, hogy kicsit arab?
Lehet, hogy egy kicsit arab.
Épp ellenkezőleg.
Igen. De viszonylag, tehát ugye nekem is megtalálták, hogy ott a ázsiai vonalam nekem is van, iráni, meg ott a Izrael környéke, nem tudom, és akkor hogy a két fiaimban is van, meg van egy kicsit kihígulva, vagy nem tudom. Tehát, hogy nagyon nagy vonalakban jó, de ha lemegyünk a részletekbe, akkor ott még a technikának egy kicsit fejlődni kell. Az információk feldolgozásának, a technikájának fejlődnie kell, de van egy bizonyos határ. Tehát a keveredés miatt nagyon nehéz megmondani pontosan, hogy most micsoda, vagy nem tudom. Egyik filmet betették valami észak-afrikai, nem tudom, miben 0,1%-ban sehol nem találtam meg, tehát az valami hiba, vagy nem tudom. Tehát...
És ilyenkor beírod, hogy kéred vissza a 100 dollárból
nem,
a 25-et, mert hogy...
Nagyjából jó, nagyjából jó, tehát európaiak vagyunk, csak ott egy kicsit kelet, minden összeadó.
Szóval te ezek szerint ezt komolyan hajlandó vagy komolyan venni? És kapod az unokatestvéreket kegyetlenül, hogy már megint találtak neked három darab unokatestvéret?
Jó, tehát azt tudni kell, hogy igazából genetikailag nem nagyon vagyunk messze az angol miniszterelnöktől, vagy az amerikaitól, mondjuk én lehet, hogy Bidenhez közel vagy egy kicsit.
Tudom, és a majomtól sem vagyunk messze genetikailag.
De eléggé kevertek vagyunk, tehát én nagyon-nagyon, de egy átlag magyar is viszonylag keverteim. Tehát, hogy nyugat-európai, kelet-európai, és akkor sokan.
Mire jó ez az egész?
Hát aki meg akarja tudni valaki, és honnan számít.
Na de szórakozásnak jó, ezt igen, én elismerem. De hogy a tudósok annak alapján vonnak le következtetéseket, hogy vannak ezek az akár csak gazdasági célra létrejött társaságoknak a megállapításai, mert hogy rengeteg ember önként és dalolva küldi a nyálát boldogan 100 dollár ellenében, vagy nem tudom mennyi, 100 euró ellenében ezekbe a központokba, ahol jönnek ezek a megállapítások, és vagy stimmelnek, vagy nem.
Eredendően ezek a cégek, legalábbis az amerikai 23andMe, nem tudom, inkább ilyen genetikai betegségekre volt hajlamot akart megjósolni, csak a fejükre kopintottak. És most
azt külön pénzért megcsinálják. Van ajánlat erre, de arra külön kell fizetni.
Igen, tehát az egy kicsikét Európában.
Én nem rendeltem meg, mert nem akarok újabb frászt kapni Európába. Attól, hogy milyen betegségektől rettek még. Vagy is szerinted ez praktikus lenne?
Az a baj, hogy ebben nagyon keveset tudnak erről a dologról. És akkor most rámentek sokan erre a leszármazásra, mert az ott nem lehet betámadni, mi akkor tévednek is akkor. És nem úgy az, mint azt mondják, hogy ha mit tudom, ilyen meg ilyen betegségre hajlamos. És hát ezt kutatják. Tehát ugye a DNS-ben az a kettő információ bontható ki, az egyik az a leszármazás, a másik meg az egészségre vonatkozható, tehát vonatkoztatható. Ez utóbbi az érdekes lehet, de már nekem lehet, hogy nem biztos, tehát egy fiatalon.
De most arra már tudod, hogy mire kellene?
Nem, hogyha valamire hajlamos vagyok, az lehet, hogy az már beindult, én benne vagy nem tudom. Tehát a fiatalnak több értelme van, hogyha a lelkileg tudja ezt a terhet.
Hogy tartson ellene a várható betegségnek?
Nagyon sok betegség olyan, hogy az életmóddal leküzdhető, vagy hosszabbítható az élet. Más betegségek, még hogyha tudjuk, hogy mi van, akkor tudunk vigyázni rá, vagy esetleg járni rendszeresen vizsgálatokra. Például valami vastagbélrák, stb. Ezeket tudják jól. A probléma jelenleg az, hogy nagyon kevés ilyen genetikai betegségre tudnak valami fajta prognózist adni. Itt pontosan arról van szó, hogy sok millió embernek a genomját megvizsgálják, és abból próbálnak valami olyasmit kihozni, ami nem egy vagy néhány génhez kötött betegség, hanem nagyon sok. Tehát nagyon sok génből áll, és minden gén egy picike hajlamot okoz, és ráadásul az életmódnak a környezet is fontos itt, tehát először konkludálni kell, hogy milyen variánsok milyen betegségre hajlamosítanak, és utána lehet lemenni az egyéni szintre. Hogyha neked ilyen van, akkor milyen úgynevezett ilyen komplex betegségre vagy hajlamos, ilyen szív- és érrendszeri rák, vagy nem tudom. Tehát most jelenleg a probléma az, hogy a betegségek túlnyomó többségének, a fontosabb betegségeknek nem tudjuk a hajlamosító tényezőit. Tehát ez majd a jövő zenéje, hogy hol van ennek is a határa itt ugye az életmód környezeti hatások miatt, ez egy érdekes kihívás lesz.
Én egyébként azt hittem, hogy ezeket a megállapításokat, hogy ki honnan származik, ezeket ilyen orvosgenetikai markerek alapján teszik meg. Tehát, hogy bizonyos népcsoportokra milyen egészségi veszélyek a jellemzők, vagy milyen betegségek a jellemzők.
Az egy más kérdés, de hasonló a logikája. Hogyha megnézünk ilyen genetikai tankönyveket, akkor azt gondolnánk, hogy az askenázi zsidók a világ betegebb népessége, hogy csak arról van szó, hogy őket vizsgálták a legintenzívebben. Így van, tehát vannak olyan bizonyos betegségek, amikre ők sokkal hajlamosabbak, mint mások.
Na mondd el milyenekre, csak azért mondom, hogy ezt a tévét valószínűleg sokkal több ilyen nézi populáció szempontjából, hisz ez egy zsidó közösségi televízió.
Hú, ez az jó. Tanítam is, csak most lehet,
hogy... De hogyha nem jut eszedbe, az sem baj, mert ugye ezt nem rendeltem.
Van egy ilyen lipid anyagcsere, most nem fog eszembe
jutni. Zsír anyagcsere?
Egyfajta zsír anyagcserébe vesz részt, de most nem fog eszembe jutni a gén, és akkor ott van egy ilyen variáció, hogyha ez kettő példányban van jelen, akkor az a súlyos, hogy mondjam, szellemi visszamaradottságra utal, de van egy ilyen hipotézis, ami nincs bizonyítva, hogy a zsidók esetében genetikai háttere van, hogy ilyen sok Nobel-díjasok van, meg ennyire okosak, igen, hogy amikor heterozigóták, az egyik mutáns, a másik pedig normális, de ez nincs bizonyítva, ez csak egy ilyen, nem tudom, hogy így van, ez a most nem fog eszembe jutni.
Mindenesetre Fejzerende is, amikor feldolgozta a Nobel-díjasokat, és azok között feltűnően sok zsidó volt, az is körülbelül ezt a vonalat nyomta, vagy igazolta vissza.
Nem lehet tudni, tehát vita van azon, hogy a zsidó közösségben ez a szociokulturális dolog, hogy a szülők hatása a gyerekre.
Hát az olvassá tanuljál című
attitűd, az szerintem hogy ez 100%-ban ezzel magyarázható, hogy van egyfajta genetikai háttérnek a dolognak, ezzel nem lehet ma még egyértelműen válaszolni.
Oké, de egyébként annyira furcsa, hogy mi most erről beszélgetünk, és akkor is egy stúdióban ültem, amikor egyáltalán az emberi géntérképet feltalálták. Az nem volt olyan nagyon régen, nem? Hát az olyan 25 éve volt, vagy 20.
Igazából 2000,
a genomnak a feldolgozása. Genom,
2004-ben
ja,
adták
hát
ki
az 20-19.
A teljes genomot, de aztán kiderült, hogy nem csak 1% lényegtelen részek hiányoznak, hanem közel 10% lényegtelen rész hiányzik. Most van egy olyan technológia, amit egyébként mi is alkalmazunk a laborban, amivel újra szekvenálták a humán genomot, és most már tényleg tudjuk a 100%-át, ez az idén jelent meg.
Akkor idéntől tudjuk azt, amiről én azt hittem, hogy már 20 éve tudjuk.
Igazából tényleg ez a maradék 10% ez tényleg lényegtelen volt, ilyen ja. Ismétlődő szekvenciák, nincsen, nem...
Ez a szekvenálás az ilyen részenkinti elkülönítés.
Tehát ugye a DNS ilyen nukleotidokból áll, ami bázisokból, négyfajta bázis, mert ezt tudják szerintem sokan ATGC, és ennek a sorrendje.
Sokan tudják, nem? És ne is merüljünk.
Nem, csak ezt, tehát ezt állapítják meg ennek a négy betűnek a sorrendjét, és ennek a sorrendje határozza meg, hogy nézzünk ki, milyen okosak vagyunk, nem tudom. Vannak nagyon fontos részek, amik ilyen fehéréket állítanak elő, vannak nem annyira fontosak, és az emberi DNS-ben rengeteg ilyen nem fontos rész van, így, csomó vírus például, vírus eredetű szekvenciánk van.
És eljöttünk a másik kedvencethez, a vírusokhoz.
Ja.
Vagy nem?
Hát most inkább vírusokkal foglalkozunk, igen, sok mindenre foglalkoztam, most elsősorban a vírusokkal.
Most így futólag megemlíteném, hogy nem hozta be Magyarország, vagy legalábbis én nem tudok róla, hogy behozták volna az újabb Covid ellenes oltást, ami arra a vírus fajtára vonatkozik, amelyik a mostani betegedéseket okozza. Lelkesen oltják viszont, vagy nem lelkesen, mert most már az oltás szerintem így kiesett a gondolkodás központjából, fókuszából, viszont aki oltatja magát, mert hogy szezonja van a betegségnek, az még a régi típusú oltást kapja meg. Ez baj, vagy nem baj?
Volt 2,5 év intenzív, hogy mondjam, odafigyelésem a napi hírekre, most egy kicsit lazítottam ebben. Én úgy tudom, hogy a magyar kormány a Janssen vakcinát hozta be.
Az a Moderna.
Hanem nem.
Janssen egy dózisú,
aha. Hát az egy ilyen marketing fogás volt, hogy egy dózisú, kiderült, hogy kettő dózis vagyunk sokkal hatékonyabb, mindegy. Nem tudom igazából, tehát mind a Modernának, mind a Pfizernek van ilyen kombinált vakcinája, tehát az eredeti, tehát benne van az eredeti vírus, meg a új törzs is, tehát ezt adják, csak hát most már ugye az oltásokat nem nagyon sokan veszik fel.
Én úgy tudtam, hogy nincsen a legújabb, tehát az új törzsre vonatkozó vakcina nincs Magyarországon.
Nem hallottam én
sem. De csak azt akartam volna kizsarolni belőled, hogy ha oltatjuk magunkat most újra azzal, ami van, hogy azzal is segítünk-e magunkon. Mert hogy ilyen emlékeztető védekező mechanizmus.
Hát ugye van egy bizonyos felejtő mechanizmus a szervezetnek, csak az újságokban elfelejtik ezt, tehát azt nézik, hogy a vérben az antitesteknek a száma hogyan csökken, stb.
És az érdektelen?
Nem érdektelen, az egy nagyon fontos dolog, csak kettő más, legalább két más aspektusa is van ennek. Tehát először is van ugye a immunológiai memória, tehát el vannak a memória sejtjeink raktározva, és ezek sokkal gyorsabban reagálnak emiatt, mint hogyha nem lennének. Tehát ez a védőoltásoknak álltam a lényege. Még van a sejtes immunitás, ami szintén hosszabb ideig tart. Ha valaki idősebb vagy immunbeteg, akkor lehet, hogy érdemes beadni mondjuk egy, hogyha eltett már egy év, vagy még több.
Én megkérdeztem annak idején, ezelőtt másfél évvel Karikó Katalint, aki mindenkivel szóba áll egyébként a Facebookon, megkérdeztem, hogy adassak-e magamnak ötödik oltást, mert az olyan szürreálisnak tűnt. És akkor azt írta, hogy de lehet, hogy a negyediket. azt hiszem.
Negyedik.
Igen, negyedik, bocsánat, nem az ötödik, csak nem tudok számolni. Hogy igen, adassak, hogyha eltelt 5-6 hónap, mert hogy ez olyan típusú gyógyszer, és miután nem vagyok karonülő, ezért jobban teszem, ha beoltatom magam. Tehát ő maga így gondolkozott, hogy ezt 4-5 hónap a hatótávja egy ilyen oltásnak, és akkor...
Hát én 3-at vettem fel, de 2-szer elkaptam. Úgyhogy ez olyan, mint az 5-szer, pedig az
hatékony. Én meg 4-et, és 1-szer se kaptam el eddig.
Hát most ugye az a helyzet, hogy amikor bejött az a vírus, akkor a vakcinák nagyon, legalábbis a Pfizer Moderna nagyon megvédett attól, hogy akár el is kapjuk. Tehát ilyen 20-szoros védelem biztosított. Most már ezek a új törzs, az Omikron törzs ellen, az elkapás ellen nem nagyon védenek a vakcinák, hanem az ellen véd, hogy valami súlyos.
Hogy meghalljunk.
Hát igen. Vagy igen. Hogy lélegeztetőgépen kerüljünk, bár van elég gépünk, de azért jobb elkerülni.
Gépünk annyi van, mint a pejéval, csak nem mindegyik lélegeztet, hanem mindegy. Egyébként az is érdekelt volna, ez csak ilyen teljesen mindentől függetlenül mondom, hogy az egy új felfedezés, ma relatíve új a köztudatban, hogy az alvási apnoé az milyen veszélyes betegség, és hogyha arra hoztak be berendezéseket, hát akkor lehetne rányomulni erre a betegségre, nem? Hogy azokat gyógyítsák.
Nem erre való.
Nem erre való?
Ezt nem tudom pontosan, hogy mire hoztál be. Én úgy tudom, hogy ugye, amikor oxigént táplálunk, ugye, amikor probléma a tüdővel. Az apnoé, ez egy másfajta szerkezet. Az egy sokkal egyszerűbb. Tehát ugye elzárulnak a légutak, és akkor benyomja a levegőt, hogy kapjunk közben. De igen, veszélyes, nagyon sokan vezetnek úgy, hogy közben elalszanak, mert nem sikerült éjszaka aludni rendesen.
Igen.
Úgyhogy ez egy nem egy...
De ezzel egyébként elegen foglalkoznak, vagy arról nincsen tapasztalatod? Mert egy beszéd szintjén mi foglalkozunk vele,
az biztos,
újságírók, hogy hello, van ez a betegség, de igazából nem tudom, hogy mindenki, aki rászorulná erre, az eljut-e orvoshoz. Eleve alváslabor sem nagyon sok van.
Tehát, hogyha eljut orvoshoz, ugye akkor ugye az van, hogy most már, hogyha jogosítványa folyamodik az ember, ki kell tölteni egy űrlapot, ahol központi szerepe ennek az apnoénak, hogy diagnosztizáltak-e, vagy nem tudom. Ha diagnosztizáltak, akkor probléma lehet a jogsi megkapásával. Tehát nagyobb a figyelem, az biztos. De mondjuk, ha valaki nem megy el orvoshoz ez a problémával, akkor az nem fog kiderülni. Tehát,
szúnyókálós lesz az ember.
Olyan állása van, hogy elveszteni, hogy valami, akkor lehet, hogy nem megy el elképzelhető.
Azt akartam még mindenképpen megkérdezni, hogy nagyon érdekes volt az, amikor egyszer arról beszélgettünk, hogy van-e genetikai alapja például az istenhitnek, vagy a hitnek általában, vagy akár a politikai vonzódásoknak. Erre vonatkozó tanulmányokat, azokat abba hagytad? Nem foglalkozol már?
Megírtam, utána szorványosan nézek utána. Hát te is emlékszel az amigdala kifejezésre, gondolom, mert többször van. Tehát abba hagytam, de azért valamelyest lehet, hogy képbe vagyok. Mondjuk ez, hogy kávé jó lenne hozzá, de mindegy, jó.
Azért nem üldöztek, ugye?
Érdekes módon nem, igazából nem. Tehát a újságíró érdeklődés volt. A vallással kapcsolatban volt egy-két dolog, meg váratlanul megkérdeztek egy teljesen más helyű konferencián ezt a vallást, mert írtam, tehát több ilyen cikkem is volt. És hát ez érdekes reakció volt, amikor elmondtam, hogy mit gondolok erről, de...
De mondd már el itt is, hogy mit gondolsz róla.
De úgy gondolom, hogy mindjárt elmondom azt is, hogy nekem az a döbbenetes, hogy mondjam, tapasztalatom volt, hogy még nagyon sok ilyen főleg politikát érintő témában, vagy a magyarság genetikát témában nagyon erős az intolerancia a másik vélemények iránt. A vallás esetében vagy találtam valami jó kommunikációs módot, vagy nem tudom, de ott hiába, hogy olyan közegben mondtam el a véleményemet erről, ami hogy egy cáfoltam az ott lévőknek a hitét, hogy így mondjam, mert én nem, tehát azt gondolom, hogy nem létezik ez a fajta Isten. Nyilván, hogy jól fogadták, hogy nem tudom.
Tehát van az ateizmusnak génye például? hogy normálisabban kérdezzem, meghatározott genetikailag, hogy ki ateista és ki hívő?
Biztos, hogy nem. az, hogy milyen, hogy van-e valami olyan fajta, hogy mondjam, háttere neki, ami a gondolkodási típusokra hat, az egy jó kérdés, ezeket nem lehet pontosan tudni. Én azt gondolom, hogy a gondolkodás, hogy mondjam, módjától is függ ez a dolog. Tehát nagyon okos emberek vannak, akik vallásosak. Tehát most nem arról van szó, hogy egyik buta, másik meg okos.
Mi még tanultuk a fizikai Igen. idealistákat, akik amikor eljutnak a megválaszolható kérdéseknek a végére, ott mindig Igen. Isten találják meg.
Tehát, hogy egyik oldalon van a pszichológia. Tehát, hogyha elköteleződünk egy valamilyen nézet mellett, elsősorban gyermekkori nevelés, vagy nem tudom, utána ez a psziché tart bennünket vissza attól, hogy minden más kérdésben nagyon jól látjuk a dolgokat, de ezt valahogy úgy körülveszünk egy ilyen fallal, és nem gondolkodunk róla. Másrészt pedig én azt vettem észre, hogy ez nem biztos, tehát ez egy személyes vélemény, hogy akik... Tehát ilyen vallással rendelkeznek, ők nekik elsősorban ez a kombinatorikus logikája nagyon jó. Tehát a tudományban nagyon jól lehet használni ezeket egyébként. Akik meg nem, ott valahogy egy másfajta gondolkodási mód van, amit most nem nehéz megnevezni, hogy milyen. Tehát a kombinatorikus logika az valami olyasmi, hogy ismert minden ilyen peremfeltétel, és akkor abból levonjuk a következtetéseket, hogy milyen mintázatok, vagy nem tudom. Ez a másik típus olyan, hogy kevés, hogy mondjam, ismertünk van dolgokról, de valahogy lejön, hogy miről van szó. Hogy
és azok melyikek?
Szerintem ők a nem vallásosak, de mondom, ez egy ilyen személyes, hogy
mondjam, vélemény. Tehát pont fordítva gondolnám, az nem. Logikus az... Tehát én azt gondolnám, hogy az ateisták azok a racionális, tudható dolgokból konstruálnak egy szerkezetet, és azt a szerkezetet látják át.
Ez a típus...
És ettől ateisták. Tehát, hogy okozati kérdésekben nem szigorúan a létezőkhöz tartják magukat.
Nem tudom. Mindenesetre szerintem az analitikus gondolkodás, ami a tudománynak a magja, de igazából a bizonyításnak az alapja. Valójában a nagy gondolatok azok nem így születnek, hogy hanem úgy születnek, hogy valahogy nem ismerünk intuitív gondolkodást.
Tehát akkor nevezzük intuitívnek. Azt gondolom, hogy az a vallásosaknak a sajátja.
Hát ez egy érdekes dolog, azt gondolnánk, hogy az intuíció meg a fantázia világ az ugyanazt jelenti, de valahogy, tehát én, nekem az a véleményem, hogy a vallásnak a megítélése, az istenkérés megítélése, az egy tudományon belüli dolog, mert ezt tagadják nagyon sokan még a kutatók között. És ez a két különböző világ, hogy mi történt ott a világegyetem képzésekor, vagy most, hogy vannak-e ez a mi univerzumunkon túli lények, akik beavatkoznak az életünkbe, ha imádkozunk, vagy valami, ez egy egyértelmű tudományos kérdés. Na, sokan ezt tagadják, pedig az, a tudománynak az alapjával ütközik az egész. Tehát a tudományban akkor tekintünk valami ténynek, vagy nagyon erős elméletnek, hogyha ezt igazoló alapállítások erre utalnak. De ugye mondjuk tehát itt sokan összekeverik az Istent, meg mondjuk a keresztény Istent. Tehát és akkor ott azzal példálóznak, hogy hát nem tudjuk, hogy most ki teremtett a világot, meg hogy, de a keresztény Isten teljesen más. Neki rengeteg olyan dolog van, amit tett a múltban, tesz a jelenben, tehát imádkozunk hozzá, gyógyítja az embereket, én nem tudom micsoda. Tehát ezek a tudomány alapjait érintik, én azt gondolom, és szemben mennek vele. Mert hogy nem követ, tehát semmi nem utal arra, hogy ez így lenne. Na most, hogyha nem utal semmi arra, hogy így lenne, akkor azt el lehet hinni, csak nem tudományos. Most a tudomány az pedig nem egy dolog itt az ezer különböző filozófiai körül, hanem ez az a tudomány, ami a valódi, tehát a valóságnak a felfedező, vagy mondjam, módszere, az egyetlen módszere, mert mindig visszanyúl arra, hogy bizonyítsuk be megfigyelésekkel, kísérletekkel és a rációnak az erejével. Tehát én ezt képviselem ezzel kapcsolatban, amit miatt úgy belülről is sokan itt támadtak, hogy így mondjam, de én azt gondolom, hogy maga a vallásnak a megítélés az egy tudományos kérdés, és abban ez a válasz, amit én mondtam, szerintem, vagy nem tudom.
Jó, és mi a magyarázat arra, hogy az alap eredet problémákra nincs megoldás?
Igazából ugye a biológiai eredet, tehát a
evolúció.
Az evolúció, azon belül az emberi tudatnak az eredete, illetve van a világ keletkezése. Tehát hogy az ember eredete az egyértelmű. Tehát ebből a három pontból az, hogy mi honnan származunk, az megvan. Mondjuk a tudatunk, az egy más kérdés,
mert
azt nehéz megfogni, beszéltünk arról is, hogy már nincs idő, mindegy.
Csak nyugodtan, a tudatodban túléphetsz.
Az evolúció az rendben van, azt tudjuk. Tehát gyakorlatilag fogunk bármilyen két élőlényt, betáplálunk a nevét, csak beírjuk a kettőnek a nevét, és egy program megadja egészen pontosan, mikor jött a közös ősük, és ezt a DNS szekvenciák összehasonlításába adja meg. Tehát itt nincs semmi fajta kérdés. Az élet mikor alakult ki, ugye ezt a jelenlegi technológiával lehetetlen. Tehát ugye 3,5-4 milliárd éves történet, tehát ott valami nagyon pici lények voltak, mikor lennének is olyan kőzetek, vagy van egy kis buborékra utaló, nem tudom micsoda, hogy az mi volt, meg hogy volt, mai technológia, ez lehetetlen.
Ez ahogy lesz a szerves?
Olyasmi, igen, de már szerves nagyon a jelentét nem tudja kimutatni az ember. Csak az, hogy ott volt valami, és esetleg egy buborék, vagy az sem, vagy nem tudjuk.
Tehát ezek meg következtetés.
Ez egy valószínűleg egy egyszerű dolog volt, és tehát mai technológiában csoda lenne, hogyha megtalálnánk ezt. A világegyetem keletkezés egy nagyon érdekes dolog, tehát nem vagyok fizikus, tehát igazából, de nyilván olvastam egy csomó ismerte ezt a könyvet, csak nem szeretek egy, hogy mondjam, olyan szerepet.
Más tollával ékes.
Tetszelegni. Nem, hát más toll az lehetséges. Tehát igazából ott azért nagyon sokat tudnak, nyilvánvalóan. Ott ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy lett a valamiből. Valami a semmiből. És sokan azt mondják, akik szintén ilyen kőgtorsó.
Hát és ugye semmiből lett-e? Tehát, hogy miből lett?
Igen.
Bolygók, meg naprendszer, meg nem tudom én micsoda, hát azok már valamik, bizonyítható valamik.
Tehát ez az egész egy nagyon döbbenetes dolog.
De az eleje micsoda, az nincs meg?
Az nincs. Azt tudjuk, hogy kétfajta ilyen hullám van az anyaghullám, meg az energiahullám, és ennek többféle verziója van. Meg azt, hogy ezek a kvantumbizonyítás, egy csomó olyan dolgot tudunk, de az, hogy most hogyan történt ez, tehát a mi történetünk, a mi univerzumunk története az teljesen a nullából indult, tehát a semmiből is úgy alakult ki, vagy pedig már előző világokból való leszármazás, például mit tudom, egy fekete lyukból most is lehet, hogy keletkezhetnek új világok, nem tudom. Tehát ezeket én tudomásom szerint, ezeket így nem tudjuk, de hát ez egy nagyon tényleg döbbenetes dolog. De most az, hogy oda teszünk egy teremtőt,
nem oldja meg
a problémát, mert egy sokkal bonyolultabb dolgot tételeztünk fel. De és ezt akartam mondani még a vallás témával kapcsolatban, hogy sokszor úgy vitatkoznak, hogy csak ezt a teremtőt próbálják úgy beállítani, hogy nem tudjuk bizonyítani a nem létét. Tehát ugye nem azt kell bizonyítani, hogy nem létezik, hanem hogy létezik, de az nem ugyanaz, mint egy konkrét vallásnak az Istenre. És ezt a kettőt gyakran összemossák. Mert az lehetséges, hogy egy teremtett világ vagyunk, azt tényleg nem lehet kizárni. Tehát a világnak ugye végtelen lehetősége van arra, hogy bármit produkáljon, bármikor, az időnek persze nyilván.
De hát ha ezt elfogadjuk, akkor onnantól kezdve már a tudat is megoldott, mint probléma.
Azt nem tudom. Minden esetre az, hogy valami, hogy mondjam, másvilági kamasz szórakozik itt a világunkkal és megteremtette, az elképzelhető. De a konkrét istenek azok tele vannak állításokkal, a tulajdonságait illetően, a tevékenységek illetően, azokat egyszerű, hogy mondjam, cáfolni abban az értelemben,
hogy nincs bizonyíték.
A tudat az egy érdekes dolog, ott először is definiálni kell, hogy mit értünk rajta. Tehát sokfajta definíció van. Mostanában a leginkább elfogadott ez a szubjektív átélés. Tehát az úgy tudnám érzékeltetni, hogy az emberben is van ilyen. Tehát az idegrendszerünk irányítja a belső szerveinket is, meg mondjuk az érzéketeinket is. Amikor tapintok, az egy szubjektív érzés, hogyha megszúrom a kezem, szubjektív érzés, hogyha látok valamit, ha gondolkodok, az tudom. Viszont a belső szerveinket csak valami extrém esetben tudjuk, hogy mi történik, hogyha valami hasmenésünk van, vagy nem tudom. Egyébként meg nem. Tehát ez a kettő között a különbség. Az egyik az tudattalan, a másik pedig tudatos, és tehát ez a tudat. Tehát ez a tudat nem létezik a agyunk nélkül. Ha az agyunk elpusztul, elporlad, vele megy a tudatunk is. Tehát nincs olyan.
De közben meg az összes belső működés is az agyunk által irányított, nem?
Igen. Így van. Hogy mi ez pontosan? Tehát vannak olyan filozófusok, akik azt mondják, hogy mert az a kérdés, hogy hogyan produkálja egy fizikai rendszer az agy működése, hogyan produkálja ezt a szubjektivitást. Van, aki azt mondja, hogy ezt a szubjektív részt, a tudatot, ez egy külön világ, az anyagi világtól egy különálló világ, de úgy, nem úgy különálló, hogy független működésű, függ tőle, de egy önálló entitásként jelenik
és
meg, és egy külön
hajlamos vagyok elfogadni, hogy ez reális dolog, nem?
Nem tudjuk pontosan, tehát hogy ez micsoda. Nem tudjuk miért, vagy nem. A pszichológiai részét tudjuk, az agyi aktivitásokat tudjuk, de magát a szubjektivitás csak annyi ébrenlét, nem ébren. Szóval lehet valami, de nem tudom még egyelőre mit kezdeni ezzel a dologgal. Azt
biztos. Hát és a lényeges kérdés itt, hogy akkor, amikor meghalunk, akkor mi van ezzel a tudattal? Mert ugye materialistán azt mondja az ember, hogy a tudat azzal a pillanattal elvész, ahogy a biológiánk megszűnik.
Hát az így van, sajnos. Ez az élet adatot nekünk tovább jogban, nem nagyon van. Mondjuk, ha van tényleg ez a harmadik típusú ilyen párhuzamos világ, ott az lehetséges, hogy ugyanezek, vagy hasonló, hogy mondjam, dolgok lejátszódnak, hogy nekünk ez számít, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez a beszélgetés közöttünk végtelenszer elhangzik. Lehet, hogy olyan szitu is van, hogy én kérdezlek téged, nem te vagy mit tudom. Szóval van egy ilyen fizikai elmélet egyébként, hogy ez így létezik. De ez a jelen életben, nem, hogy boldogít-e bennünket, vagy nem, ha így van, ezt nem tudom. Ha itt meghalunk, vége. Tehát annyi. Uh-huh. Azért kell itt jól cselekednünk.
Ja, olyan lehangoló ez a vége. De majd, hogyha valami más tudsz, akkor
nem lehangoló, most azt kell elképzelni, hogy hány ember van, hány potenciális ember van, akik nem adatott meg, hogy ezt a 80-90 évet végéje. Nekünk meg megadatom.
Ja, hogy annak örülünk, ami van.
Persze, én abszolút ennek örülök. Tehát.
Hát mondjuk, hogyha a 90-ben kiegyezhetnénk, én is örülnék. De hát ez nem garantálja senki.
Igen.
Na jól van, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek köszönöm a figyelmet. Heti Jégbüfé jövő héten is lesz, nézzenek akkor is. Viszontlátásra.